Már is folytatjuk a beszélgetést Lakatos Zsófia, közgazdász, PR szakember, válságmenedzserrel, fenntarthatósági szakértővel, sok sapkája van, a Magyar Public Relations Szövetség korábbi elnöke és örökös tagja, egyébként pedig az Emerald PR ügynökség ügyvezetője, és ott tartottunk, hogy bizonyos következtetéseket időről időre le kell vonni, meg kell állni, meg kell újulni, és már máshogy kell tovább menni, mint ahogy te is mesélted. És akkor itt jöjjön be a képbe az, hogy mi az elvárás általában a nőkkel szemben, és mi az elvárás a nőknek önmagukkal szemben. Ugye említetted, hogy nem lehet mindent 100%-osan egyszerre csinálni, kell segítség hozzá, de mik azok a dolgok, amiket a nők kényszerítenek szerinted saját magukra?
Fú, ezen még nem gondolkodtam, de szerintem egy csomó mindent. Tehát, hogy mi szivatjuk magunkat, mi nők. Tehát, hogy mi ebben iszonyatosan jók vagyunk. Néha rácsodálkozok nőkre, hogy úristen, de szép vagy, milyen jó a hajad, milyen jól nézel ki. De egyébként nem mondom neki, mert lehet, hogy félreértené, vagy olyan hülyé jön neki. Nekem a középső gyermekem, az Emma volt olyan kicsinek, hogy olyan volt, mint a napsugár, ilyen 3-4-5-6 éves korában, oda ment emberekhez az utcán, és megölelte őket. Nyilván én is ott voltam a közelbe, vagy oda ment emberekhez, és azt mondta nekik, hogy de szép a hajad, vagy de szép a mosolyod, és olyan érdekes volt látni az embereket, tehát ahogy adott. Felragyogott az arc. Mint a napsugár olyan volt, hogy most kamasz, most épp kicsit felhősebb az ég, de majd újra ilyen lesz, hogyha túl vagyunk a kamaszkorom, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos lenne megdicsérni magunkat. Az, hogy önelfogadás, az egy kicsit ilyen mantra, de persze az is nagyon fontos, de hogy néha megállni és megveregetni a vállunkat, hogy figyelj, jól csinálom. Ez független attól, hogy van-e az embernek gyereke, szerintem. Mert természetes, hogyha gyereke van, akkor az egy nehezített pálya. De aki nem akar gyereket, vagy nem lehet gyereke, attól még lehet neki is nehezített pálya. De szerintem nagyon, nagyon sokat elértünk az elmúlt pár évben. Én tényleg 15-20 éve legalább foglalkozom azzal, hogy a nők hogyan segítsenek egymásnak. Még az MBA-t, amikor csináltam a Műszaki Egyetemen, akkor egy barátnőmmel többen lányok elindítottunk egy női klubot. Az volt a neve, hogy MBA Bíbor Klub. És ez a 2000-es évek elején volt. És ez egy csoda dolog volt, ami arról szólt, hogy segítsük egymást, mi nők. És azt gondolom, hogy erre meg kellett érni a társadalomnak, hogy ma már van MVUK női klubtól kezdve ugye több ilyen szervezet, ami a nőket segíti.
Nőnek lenni jó konferencia és
pontosan, ezek csodálatos dolgok. De meg kell érni korilag is. Tehát, hogy 20 évesen még én is úgy voltam vele, hogy hát őt utálom, mert nagyobb a melle, vagy szebb a haja. Tehát ott akkor még úgy leragadunk azon a szinten, hogy le akarjuk nyomni a másikat. Tisztelet a kivételnek, aki 20 évesen nem így működik. De én így működtem, tudom. És aztán el kell jutni arra a szintre, amikor azt tudom mondani egy nőnek, hogy értelek, értem a problémáidat, mert ugyanabban a cipőben járok, mint te. És hogy ez egy piros tűsarkó, vagy éppen egy tornacipő, az teljesen mindegy. Én értelek téged, ugyanazokkal a kihívásokkal küzdünk, segítsük egymást, és olyan jó, hogy most már itt tartunk.
És ami még ide kapcsolódik, de az üzleti világból, hogy kell-e mindig keménynek, kell-e mindig határozottnak, kell-e mindig férfiasnak lenni a nőnek ahhoz, hogy sikeres lehessen?
Nálam ez egy fejlődési folyamat volt, tehát amikor a 33 évesen ott álltam, és mindenki tőlem várta a döntéseket, és ugye a csúcson nagyon magányos tud lenni az ember, és akkor még nem volt ekkora coach kultúra, mint ami most van, akkor iszonyú kemény voltam. Tehát, hogy mint a kőszikla, nem nyomtam le a többieket, csak nagyon-nagyon határozottan mentem előre, és képviseltem a cég érdekeit, amit én vezettem.
És közben nőiesen öltözködtél, vagy, mert hallottam olyat is női vezetőknél, aki azért húzott nadrágot, hogy a férfiak asztalánál ő is ugyanolyan elbánásban részesüljön.
Hát az az igazság, hogy én tudok úgy nézni, hogy bárki keresi az ásót, hogy hova ássa el magát, úgyhogy én ugyanúgy hordtam tűsarkút és miniszoknyát, ez nekem nem volt gond soha, inkább csak nagyon határozott, nagyon-nagyon-nagyon határozott voltam, de egyébként lágyabb vagyok, mint voltam
régebben. Most már megengeded magadnak ezt.
Meg ehhez kellett egy férfi. Tehát ehhez kellett a férjem Balázs, aki otthon a főnök, és az az érdekes, hogy nem azért főnök, mert én tartok tőle, hanem azért ő a főnök, mert én akarom, hogy ő legyen a főnök. Mert annyira jó, értsd jól, de annyira jó gyenge nőnek lenni. Tehát én egy olyan férfit akarok magam mellett, aki 150%-osan férfi, és akinek én átadom a döntést egy csomó mindenben. Nyilván azért, mert ettől egyszerűbb lesz az életem, tehát ha például a gyerekekkel kapcsolatban engedem, hogy ő legyen a rossz zsaru, akkor én tudok jó zsaru lenni, de hogy nagyon sok minden nem akarok én eldönteni. Nem akarom én eldönteni, hogy az autót melyik szervizbe vigyük, vagy hogy nem tudom én a nyaralóban a kerítés hogy nézzen ki. Ez nem az én dolgom.
És hogyan látod, hogyha visszatérünk az üzleti szférára? Mennyivel lehet sikeresebb egy olyan vezetőnő, aki a megérzéseire hallgat, aki nem erőlteti magára a férfiakra inkább jellemző racionalitást?
Én szerintem nem tudunk kibújni a bőrünkből. Tehát egy nő mindig a megérzéseire fog hallgatni, és az nagyon fontos, hogy önazonos legyen az ember. Tehát, hogyha ő nem olyan, mint ahogy viselkedik, akkor azt az emberek megérzik, és hiteltelen. És egy ember, aki nem hiteles, az nem lehet jó vezető. Mert ugye a vezetőtől mit várunk, hogy vezessen minket, hogy stratégiát adjon, és lendületet, és vigye magával az embereket, hogy megbízzak benne. Aki nem önazonos, aki nincs jobb a magával, azzal nem tudok megbízni. És egy nő eleve, ugye más, én nagyon hiszek az evolúciós pszichológiában, az arról szól, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint ősemberkorunkban. Mert hogy sok évezreden keresztül éltünk egy bizonyos közösségben, mielőtt a civilizáció, amit ma ismerünk, ugye megszületett, és az, ahogy éltünk akkoriban, az kihat arra, amilyenek most vagyunk. Tehát nem véletlen az, hogy egy férfinek egy fókuszú az agya, mert arra volt szükség ahhoz, hogy ő elejtse a mamutot, egy nőnek viszont, azt mondják, hogy mi szeretünk sokat beszélni, azért fontos, hogy kapcsolatot tartson más nőkkel, mert amikor ott voltunk a barlangba, ha te nem működtél együtt a közösséggel, akkor nem élted túl, és a gyerekeid nem élték túl. És ezért van az, hogy a nők gyűjtögetnek, beszélgetnek, együtt csinálnak dolgokat, és tudnak egyszerre több mindenre figyelni, a férfi pedig
megy előre,
hazahozza a mamutot, majd leül, és kapcsolgatja a tévét, azaz nézi a tüzet, mert hogy évezredekig nézte a tüzet. És visszatérve a kérdésedre, azt gondolom, hogy egy nő soha nem fog férfiként működni, és a mi agyunk soha nem fog úgy működni, mint egy férfi agy, ahogy a férfiak is sem fog úgy, mint a nőké. De ez így van jól. Nagyon nagy baj, hogyha megpróbálunk olyanok lenni, mint a másik.
Beengedtél egy picit az életedbe, hogy voltak szárnyalások és mélypontok. Hogyan éled meg akkor a sikereidet, és hogyan éled meg a kudarcaidat?
Azt gondolom, hogy a siker az nem olyan, mint egy hegy, hanem olyan, mint egy hegység. Tehát ez nem úgy működik, hogy fölmegyek a csúcsra, körülnézek, leülök, és akkor most itt maradok. Nem. Nagyon sok csúcs van, amit meg kell mászni, de én döntöm el, hogy mit akarok megbászni, hogy nekem mi a siker. Mert lehet, hogy valakinek az a siker, hogy ő becsületben felnevel 3-4 akárhány gyereket, vagy akár csak egyet. Lehet, hogy valakinek az a siker, hogy ő céget vezet, ki vagyok én, hogy megítéljem, hogy neki mi a siker. Szeretném elmondani egy nagyon fontos dolgot, aztán beszélek a kudarcokról is, hogy szerintem mi kell a sikerhez, mert én erre tanítom a gyerekeimet, és szerintem ez nagyon fontos. A sikerhez szerintem 3 dolog kell. Az első az, hogy hidd el, hogy meg tudod csinálni. Tehát bíz magadban, és ez közhelynek tűnik, de én például, amikor egész pici voltam, akkor a szüleim mindig azt mondták, hogy én nagyon okos vagyok, én nagyon szép vagyok, és én bármit el tudok érni. És én ezt elhittem, mert az ember elhiszi a szüleinek, amit mondanak. És ez egy olyan erőt adott, egy olyan hitet adott, hogy én, mint a gyalogkakuk, így robogok át az életen, és hírből sem ismerem az imposztor szindrómát, hiszen nekem azt mondták 5 éves koromban, hogy én bármit el tudok érni. Tehát akkor én bármit el tudok érni. Tehát nagyon fontos, hogy az ember higgye el, hogy meg tudja csinálni. A második szabálya, ne hallgassa hülyékre. Mert mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nem tudod megcsinálni, mert kevés vagy hozzá, vagy rossz anya vagy, miért nem a gyerekeddel foglalkozol. Tehát mindig lesznek, akik rosszból, vagy akár jó szándékból megpróbálnak lebeszélni. Ha te tudod, hogy mi a dolgod, akkor ne engedd lebeszélni magad. A harmadik pedig, hogy soha nem szabad abba hagyni a tanulást, mert annyira gyorsan fejlődik a világ, hogyha az ember hátradől, akkor 2 perc alatt elmegy mellette. Visszatérve a kudarcokra.
Igen, arra is kíváncsi vagyok, hogy ha padlóra kerülsz, akkor hogyan állsz fel onnan?
Hát kicsit sajnálom magam. De van egy csomó barátom, és van egy csomó olyan ember, akinek fontos vagyok, és aki fontos nekem. Én nem szoktam feladni. Tehát, hogy nekem azt hiszem az az egyik legfontosabb tulajdonságom, hogy én vagyok az, aki az utolsó utáni pillanatig is küzd. Tehát a bulldognak hívtak régen az első munkahelyemen, hogy megfogja és nem ereszti. De van olyan pont, amikor el kell ereszteni, vagy, vagy azt jól hiszem, hogy el kell. Aztán
és ez jól megy?
Nem, nagyon, nagyon nem.
Mert ez nagyon nem szokott lenni probléma.
Nagyon nem. Mondjuk sírok, az előfordul, sajnálom magam, borzasztóan érzem magam, és beszélgetek barátokkal, de nem szokott sokáig tartani.
Ezt akartam kérdezni, mennyi időt adsz magadnak egy-egy kudarc feldolgozására?
Nem tudom, szerintem 1-2 napot. Uh-huh. Tehát, hogy érzi azt az ember, hogy mikor tudja magát megrázni. Nyilván attól függ, hogy miről van szó. Tehát amikor az apám meghalt, abba belebetegedtem, és 2 év kellett, hogy túl legyek rajta. Amikor az első férjem elváltunk, és utána ő meghalt, az borzasztó volt. Azt egyszerűen azt mondtam mindenkinek, hogy egy olyan emberről van szó, akit én szerettem, és szeret, és mindig szeretni fogok, és mindig fontos ember lesz az életemben. Hagyjatok most békén, majd újraépítem magam. És vannak kisebb kudarcok, amit egyszerűbben. De nem akarom, hogy úgy tűnjön, mintha én ilyen szuperember lennék, aki nem éri meg a kudarcait. Megélem, de van egy ilyen közhely, hogy nem az a kérdés, hogy hányszor esel le, hanem hogy hányszor állsz föl.
Nehéz ezután megszólalni, mert hogy ez annyira igaz. Mikor jut el az ember arra a pontra, hogy már nem másoknak akar megfelelni, amikor már saját céget alapít, amikor már önmaga főnöke, nálad is eljött ez úgy 40 éves korod körül. Mi kellett ehhez?
Igen, de valójában soha nem másoknak akartam megfelelni. Hogy én bennem soha nem volt az, hogy én másnak bizonyítsak. Vagyis ez így nem igaz, mert az anyukámnak, ugye apukám meghalt, de hogy az anyukámnak mindig akartam bizonyítani, de nem görcsösen. Tehát, hogy én mindig magamnak akartam bizonyítani. De igen, a Hillenoltonnál olyan 7,5 év után, amikor már ott volt a 3 gyerek, akkor eljött az a pont, amikor már nem éreztem jól magam. Olyan változások voltak a cégnél, hogy én már, nekem nagyon fontos, hogy ne gyomorgörcsel menjek be dolgozni, és a kollégáim is boldogan jöjjenek be. Tehát aki gyomorgörcsel megy be dolgozni, ott valami nem jó. És eljött az a pont, hogy gyomorgörcsel mentem be dolgozni, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt így nem. És 40 évesen, 3 gyerekkel, csilliárdos fizetéssel azt mondtam, hogy akkor én ezt feladom, és ugrok egyet a sötétbe. De előtte 2 hónapig agonizáltam, mielőtt meghoztam a döntést, hogy megmerjem-e hozni ezt a döntést. Ugrottam egyet a sötétbe, a szokásos gyalogkakú módon, lendülettel elindultam, minden jó lesz, jó is lett, és aztán beleálltunk a földbe. És az azért kemény volt, tehát, hogy onnan felállni, de a spiritualitás az nagyon fontos az életemben, és azt gondolom, hogy az elmúlt pár évben lett fontos, meg kellett élnem a mélységeket ahhoz, hogy a spiritualitás fontos legyen az életemben, és adjon egy kapaszkodót a vallás,
érünk,
meg mindezet. Így van.
És hogyha visszahívnának egy jó pozícióba most, akkor még visszamennél?
Isten ments, a szabadságom mindennél többet ér.
Tehát ha egyszer megérzi az ember, hogy így is lehet, és mi az, amit nem szeretsz a vállalkozó létben, mert nyilván vannak előnyei és hátrányai.
A bizonytalanságot. És az az érdekes, hogy én világéletemben egyetlen egy dologtól rettegtem, és az a bizonytalanság. Az az, hogy nem tudni, mit hoz a holnap. Ugye egy PR ügynökségnél vannak ügyfeleink, ez szuper, de bármikor elmehet egy ügyfél, történhet valami olyan dolog, most mondjuk egy pandémia, egy háború, amikor egyszerűen az ügyfél azt mondja, hogy ne haragudj, szeretlek, imádlak, de szerződést kell bontani. Ez egy ilyen szakma. Én nagyon szoktam parázni egyébként, de hogy ne idegeskedjek azon, hogy mit hoz a holnap, hanem legyen bennem egy hit, nem csak magamban, hogy minden rendben lesz. Eljön a holnap, jó lesz, de ha nem, akkor majd megoldom.
Jó, hogy ennyire őszintén elmondod ezeket a dolgokat. Beszéljünk, ha már ilyen szakmai dolgokról esett szó, a Magyar PR Szövetségben betöltött feladataidról, szerepedről, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, mert hogy különböző szerepeket töltöttél be, ott voltál elnök is, most örökös tag. Hogyan lett ez meghatározó a te életedben?
Mondtam korábban, hogy én nem vagyok annyira tudatos, mint gondolják az emberek, hanem egyszerre jön egy lehetőség, és akkor élek vele. Egyszer olvastam valahol, hogy az olyan, mint egy fehér ló, hogy fel kell ismerned, hogy mikor jön a fehér ló, és felülni rá. Ez is egy ilyen fehér ló volt az életemben. Felhívott valaki, hogy elnökségi tagnak jelölnének. Nagyon fiatal voltam, hatalmas megtiszteltetés volt, hát mondom, persze. És akkor megválasztottak, akkor úgy oda kerültem, el voltam, aztán alelnök lettem, aztán elnök. Tehát, hogy én igazából sodródtam.
Együtt?
Igen, igen, tehát, hogy az tök jó, hogy nem rögtön elnökként kerültem be, hanem azért én 15 évet töltöttem, 30 éves a PR Szövetség, én a felében ennek a 30 évnek vezetőségi tag voltam ebben a szövetségben, együtt nőttem föl egy csomó emberrel, már nem ugye az alapítókkal, hanem már a többedik generációval, de nem, én nem úgy születtem, hogy én PR szövetség elnök akarok lenni. Egyszerűen jött egy lehetőség, és én éltem vele, és harcoltam érte, tehát, hogy ezt meg kellett nyerni, azt, hogy én elnök legyek, többször meg kellett nyerni, és akkor, ha kellett, harcoltam, és amikor volt olyan pont, hogy fel akartam adni, akkor a barátaim nem engedték. És akkor azt mondták, hogy te, hát te nem adod fel, tudod, te vagy az az ember, aki soha nem adja föl. Néha azért erre engem emlékeztetni kell, hogy igen, te vagy az, aki nem szokta föladni. Aztán van olyan, amikor az ember azt mondja, hogy valami elég, és a PR szövinél is két ciklus után eleve úgy vállaltam a második ciklust, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de én már harmadikat nem akarok. Alelnökként is szültem egyébként egy gyereket, elnökként is szültem egy gyereket, azért az nem egyszerű. És tudod, amiben nem vagyok jó, az az elengedés, úgyhogy amikor már nem indultam elnökként, akkor nagyon megszenvedtem azt, hogy én már nem vagyok elnök. De aztán el tudtam engedni, és most már csak jó érzéseim vannak, és az, hogy megkaptam az örökös tagsági elismerést, ami azért nagy dolog, mert általában a örökös tagnak 60 év fölötti embereket szoktak választani, akik már 30 éve benne vannak a szakmában.
Ez 45 éves.
Igen, igen, igen. Jó, már mondjuk akkor is 20 éve benne voltam a szakmában, de mégsem voltam. Tehát ez egy ilyen életműdíjszerű dolog.
Egy ilyen doennyel.
Igen, én meg azért még 40-es éveimben nem gondolom, hogy egy életműdíjra vagyok egyébként hivatott. De ezt akartam, tehát nagyon akartam, hogy amikor már elnök voltam, akkor azt mondtam, hogy az az életcélom, hogy én örökös tagja legyek a Magyar PR Szövetségnek, és akkor amikor ezt megkaptam, akkor ott álltam a színpadon, és akkor azt éreztem, hogy na jó, akkor most megint fölmentem egy hegycsúcsra, és az jó. És aztán a következő nap úgy keltem föl, hogy akkor keressük a következő hegycsúcsot.
Hol a következő hegycsúcs? Igen. Három gyereked van, saját vállalkozásod, több szakmai díjad, amiről beszéltünk is, némelyikről, de hát nem mindenről, és sorolhatnánk, mire vagy a legbüszkébb, és milyen sorrendben?
Arra, hogy tisztességes tudtam maradni. Amikor 6 éves voltam, talán emlékszel te is, hogy gyerekkörünkben voltak emlékkönyvek, ilyen elég ronda emlékkönyvek, amiben mindenki beleírt mindenféle ilyen üzeneteket, meg rajzokat, és hát nekem is volt emlékkönyvem ugye általános iskolában, 6-8 éves lehettem, és az emlékkönyvemnek az első oldalára azt írta az anyukám, hogy úgy kell élni, hogy az ember tisztelhesse önmagát. És ez belém égett, és most a fiam nem olyan régen ballagott a középiskolából, és ugyanezt írtam neki. Mert azt gondolom, hogy ennél nagyobb jelentőségű, ennél fontosabb üzenet nincs. Az nagyon jó érzés, amikor elismerik az embert. De nem az a fontos, hanem az a fontos, hogy majd egyszer, hogyha meghalok, és utána majd rólam beszélgetnek, ez nagyon sokára fog egyébként megtörténni, mert 96 évig tervezem, hogy élek. Szóval majd, ha egyszer rólam beszélgetnek, akkor az legyen az emberekben, hogy jó ember volt, jó szakember volt, és hagyott egy űrt maga után. Ez a legfontosabb.
Nagyon sokat beszéltünk a PR szerepéről, feladatáról, jelentőségéről, lehetőségeiről. Volt az elmúlt 2 év, ami itt van a hátunk mögött a pandémiával fűszerezve, és ez sokat változtatott azon, hogy a PR-nek mi a szerepe vagy a feladata, te ezt hogyan látod?
Még inkább felértékelődött a PR. Ugye alapvetően krízis helyzetben az emberek a biztonságra törekednek. Legyen ez egy háború, legyen ez egy pandémia, ugye Maslow piramis a legelső az, hogy legyen mit enni, inni, és biztonságban legyek. Minden más csak utána jön, tehát az önmegvalósítás az már csak a csúcs. És amikor a pandémia jött, amit nem láttunk előre, és azóta verem a fejem a falba, hogy a francban nem láttam előre, miközben én kríziskezeléssel foglalkozom, de nálam okosabb emberek se látták előre, hogy mi lesz, meg úgyse hitt volna nekem senki. Szóval egy ilyen helyzetben egyébként egy nagyon sok PR ügynökség köztünk a miénk is pro bono segített cégeknek, tehát összeállítottunk olyan anyagokat, és ezeket megosztottuk, a PR szövetség is abszolút ebben benne volt, megosztottunk olyan anyagokat, amiket tudtak a cégek használni ebben a krízis helyzetben, mert ilyenkor a belső kommunikáció a legfontosabb. Tehát egy krízis helyzet esetén a vállalat vezetőnek azt kell mondania, hogy figyeljetek, van ez a helyzet, tudom, hogy mit fogunk csinálni, vagy ha még nem tudom, akkor dolgozom rajta, hogy kitaláljuk, hogy mit fogunk csinálni. Ne aggódjatok, minden rendben lesz. Mostanában a cégek nagyon-nagyon sok kihívással szembesülnek. A fenntarthatóság, az ellátási láncokkal a probléma, a nyersanyag problémák, ugye nincs fa. nincs acél, nincsenek litium-ion akkumulátorok, bármelyik iparágat mondod, egy csomó nyersanyag ugye hiányzik. Nincs elég ember?
Nincsen logisztika.
Munkaerő hiány, nincsen, nem működik, ugye, nem működik a logisztika. Jött a pandémia, a hibrid munkavégzés, a home office, ami szerintem nem működik hosszú távon. Most meg a háború. És épp egy gazdasági válság előtt vagyunk. Tehát olyan komoly kihívások érik a vállalatokat mondjuk az elmúlt 5 évben, és fogják még a következő 5-ben, és akkor még nem beszéltünk a generációváltásról, meg a különböző generációk együttéléséről. Engem ez inspirál, bár erre szokták azt mondani mások, hogy Zsófi, tök jó, hogy te ennyire izgatott vagy ettől a sok kihívástól, de azért ebbe beledöglenek emberek. Én értem, hogy ez rossz, de azt gondolom, hogy mindig egy ilyen káoszos időből tudunk fejlődni, előre menni, és a PR szakma is. Tehát amikor nagyon nagy kihívások érik a vállalatokat, meg az embereket, azt úgy hívják, hogy változás és változás menedzsment. És a változás menedzsment az azt jelenti, hogy kell változás kommunikáció, ezt csináljuk mi. És pont most kértem el egy mondatot valakitől, most ez a mottom mostanában, hogy a stabilitás alapja a rugalmasság. És ez tényleg így van mostanában a vállalatoknak, a márkáknak, iszonyú rugalmasnak kell lenni a különböző, mert minden változik.
Folyamatosan
itt olyan, mintha raftingolnál. Most már permanensen raftingolunk évek óta, és még ez így lesz, és nem fogunk kijutni a nyílt vízre még egy darabig. Na és egy ilyen helyzetben nagyon-nagyon felértékelődik bizonyos szakmáknak a szerepe, segítő szakmáké, mint mondjuk egy coach, egy HR-es. Persze a pénzügyesek is továbbra is fontosak lesznek, de én azt gondolom, hogy a PR szakma az még fontosabb lesz, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt.
Mi van a szakmai bakancslistádon, vagy egyáltalán a bakancslistádon a következő időszakra nézve?
Hát figyelj, én azért szakmailag mindent elértem, amit el akartam. Én nem akarok egy multinacionális cég kommunikációs igazgatója lenni, nem akarok regionális public affairs igazgató lenni, nem akarok elmenni külföldre, volt lehetőségem többször is. Én nagyon jól vagyok a helyemen, örülök annak, hogyha meghallgatnak, ha oszthatom az észt, mert ezt egész pici koromtól kezdve nagyon szeretem csinálni. Örülök annak, hogyha tudok tanítani, fejleszteni fiatalokat, akik majd átveszik ezt az egészet, erre nagyon sok időt szánok. A magánéletemben vannak még olyan dolgok, amiket szeretnék elérni, de nekem igaziból nincsen bakancslistám, mert én mindent elértem már, ami rajta volt.
Akkor jöjjön sok jó még az életedbe. Köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Lakatos Zsófia, közgazdász, PR szakember, válságmenedzser, a Magyar Public Relations Szövetség korábbi elnöke és örökös tagja, az Emerald PR ügynökség ügyvezetője volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.